A mai tiszteleten nagy Izabella olvassa majd fel a lekciót. Hallgassuk meg Isten igényét.
Jézus megtisztítja a templomat. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. Pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házam imádságházam nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sántak mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket te és a gyermekek, akik a templomban voltak, ezt kiáltották. Hazsánna Dávid fiának, haragra lopantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezen? Jézus pedig így válaszol neki. Hallom, sosem olvastátok. Gyermekek és csecsemők szája által szerezti a dicséretet. Erre ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltött be az éjszakát.
Köszönjük szépen! Fönnállva imádkozunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Megvalljuk előtted, hogy oly sokféleképpen vétkeztünk ellened, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is és mulasztással is. Bűnbánattal valljuk meg, hogy mi is látjuk a saját bűneinket, de azt is megvalljuk, hogy olyan sokszor szinte vakok vagyunk arra, hogy meglássuk a magunk bűneit. Mások már rég észreveszik azt, talán a szemünkre is vetik, és kérünk, bocsáss meg, amikor előtted is, mások előtt is mentegetjük magunkat. Kérünk, hogy bocsáss meg az üres tartalom nélküli ünneplésünket. Bocsáss meg azt, amikor lelkesedünk anélkül, hogy a szívünket is odaadnánk neked. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor csak a forma van meg, élő tartalom nélkül. Kérünk szépen, hogy újítsd meg kegyelmességed szerint a mi életünket. Külső életünket is, a lelki életünket is. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és add, hogy a hitben szilárdon álljunk meg, végig a te akaratodat keressük, hogy egyszer majd a győzelemre a mennyei örök életre juthassunk. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről. A Bibliában azt olvassuk, hogyha megvalljátok a ti bűneiteket, ő és igaz az Isten, megbocsátja a bűneiteket, és megtisztít titeket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az ige hirdetésre készülünk, a 35. zsoltárunkat énekeljük el. Ez mind a két énekes könyvben ugyanolyan számozású, 35. zsoltárunkat. És a zsoltár éneklése után jöjjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. 12. verstől a 14. versig, majd a 20. verstől a 26. versig. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett. És messziről meglátva egy zöldelő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki se egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. 20. verstől folytatom. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben, bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesz magadat a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom néktek, higgyétek, hogy mind azt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa néktek vétkeiteket. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, egy kicsit hosszú lett ez a bevezetés a gyerekek műsorával, a prédikációt majd egy kicsit rövidebben fogom. Úgy zajlottak az események, hogy Jézus győzedelmesen bevonult virágvasárnap a templomba, a tömeg félreértette Jézusnak a bevonulását. Úgy tűnik, hogy a gyerekek, akiket betanítottak arra, hogy az eljövendő messiás vagy hozsonnával kell köszönteni, ebben az ünnepi pillanatban Jézusnak mondták el a hozsonnázást, amin megbotránkoztak a farizeusok, és rendre akarták utasítani Jézust. Hallgattasd el a gyerekeket, hallgattasd el a sokaságot. Erre válaszolta, hogy ha ezek elhallgattak, a kövek fognak kiáltani. Ezután Jézus megtisztította a templomot, de előtte látott egy zöldelő fügefát. Gyümölcsöt keresett rajta. Sokféle magyarázat van ezzel kapcsolatban, hogy amikor a fügefa zöldel, akkor már valamiféle gyümölcsöt kell rajta találni. Nem érdemes pultottan belemenni ezekbe a magyarázatokba. Jézus nem talált. És ekkor azt mondta, hogy tövestől száradjon ki ez a fügefa. Azután tisztította meg a templomot, és amikor a következő nap újra jöttek, akkor látták a tanítványok, hogy amit Jézus mondott, az beteljesedett. A fügefa megátkozásakor Jézus nem indulatoskodott. Ez a történet nem egy átomcsoda, hanem profétai jel. És mivel ez a profétai jel keretezi a templom tisztításának a történetét, arra utal, hogy a templom tisztítás nem egyszerűen egy kultuszi reform volt, hanem radikális szakítása Jézusnak a zsidó kultusszal. Ennek a megerősített kifejezése, hogy örökre kiszárad a fügefa. Gyakori volt abban a korban, hogy a proféták a maguk tették, egy-egy szimbolikus jellel kifejezték. Ez az átokmondás a fügefára egy szimbolikus jel volt. De kire vonatkozik ez a szimbolikus jel? Hiszen nem a fügefával van probléma. A fügefa tette a dolgát, csak nem volt fügeérés ideje. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy éppen ez a szakasz is arra utal, hogy ez egy szimbolikus tett. Valaki másra utal. De kire? Egyrészt Jézus a saját népére vonatkoztatta ezt, másrészt pedig népének a kultuszára. A fügefa elszáradása Izraelre vonatkozik, tőlük várta a gyümölcsöt, azt, hogy őt befogadják és hallgassanak rá. De hiába várta. És nem csak a népét, hanem a kultuszt is elvetette atyánk. Isten még az ítéletében is kegyelmes. A fügefa örökre kiszáradt, de Isten nem vetette el örökre a népét. Amit Jézus mondott, az beteljesedett. 70-ben, tehát Krisztus születése után 70 évvel a római birodalom végleg elpusztította Izraelt. Megszűnt Jeruzsálem. Megszűnt az ország. Elüldözte onnan Izrael népét. Szétszórták a világban őket. De Isten egy hatalmas nagy csodát tett. 1900 évvel később, 1947-ben az új exódusban Izrael népe visszatért ősei otthonában. Más néppel ilyen nem történt. 2000 után visszatértek a hazájukba, és ott újra megalapították Izraelnek az országát. Még nem tehették Jeruzsálemet politikai okokból Izrael fővárosává, de visszaállították az államot. A vallás nem lehet, mert azon a helyen, ahol hajdan a jeruzsálemi templom állt, most egy mecset áll. Az arab népnek a harmadik legszentebb mecsete. Azt lerombolnák, világháborút jelentene. Azt nem lehet megcsinálni. Ezért a kultuszt nem lehetett visszaállítani. De Pál apostol azt mondta, hogy az utolsó időben Isten kegyelmesen visszafogadja az ő népét. Valamikor a fának az ágait Isten letördelte. Így mondja ez Pál apostol. Ez Izrael népére vonatkozik. Az egyház a fának a törzse, és erről Isten 70-ben az ítéletkor letördelte az ágat. És azt mondja a Pál apostol, hogy egyszer majd újra Isten a fába beleoltja a régi ágakat. Visszaveszi, kezébe veszi az ő népét, és beleoltja a fa törzsébe. És Izrael újra az ő népe lesz. És Izraellel fogja megvalósítani az ő akaratát. Isten nagyon kegyelmes, de van ítélete. Ennek a példája Jeruzsálem 70-es pusztulása. Valóban kiszáradt a fügefa. A történelemben többször is megmutatta Isten az ítéletét. Gondoljunk, a maga kora egyik legnagyobb és legvéresebb hatalmára, a Szíriának, amelyik Izrael északi részét teljesen elpusztított. Rettegett birodalom volt. Mindenki félt tőle. És néhány évtized után ez a birodalom szétesett. és Ninive ma is egy jelentéktelen hely. Sem a birodalom, sem a fővárosa nem létezik. Valamikor nagynak képzelte magát, hatalmasnak, erősnek, a népek fölött uralkodott, de Isten ezt a birodalmat megítélte. Aztán a következő birodalomra érdemes gondolni, Babilonra. Ez pedig a déli ország részt, Júdát pusztította el, és az ott élő zsidókat majd 70 évre fogságba vitte. És ezt a júdai birodalmat, ezt a babiloni birodalmat szintén megítélte Isten. Azért ítélte meg, mert bár igaz, hogy Isten ítéletét végrehajtották, de gonoszul. Sokkal nagyobb erőszakkal, mint kellett volna. Megmámorosodtak a tettükben, és hatalmas vérengzésbe kezdtek. Babilont is, pedig az egy szintén hatalmas világbirodalom volt. Elsöpörte Isten a történelem színéről. Ma az utódai a történelemben szinte semmi szerepet nem játszott. De gondoljunk csak a mai korra. Néhány évtizeddel ezelőtt, hát most már lassan egy évszázaddal ezelőtt, Európa legnagyobb hatalma Németország. Egy akkora hatalom volt, hogyha ránéz az ember a térképre, akkor tátva marad a szája. A mai Oroszországig terjed ki a területe, Oroszország a hajdani Németországból kiszakított egy részt, és azt magához csatolta, és Franciaország mai határain túl. Óriási birodalom volt. Egyszerre tartotta rettegésben Európa nagy hatalmait. Mindenki azt gondolta, hogy legyőzhetetlen. És Isten megmutatta, hogy nincs legyőzhetetlen világbirodalom. Hajdan se volt, és ma sincs. Mindenki tőle rettegett, mégis elszáradt, mint a bibliai igében szereplő fügefa. És vajon ránk nem vonatkozik ez a történet? De igen. Ha valaki Jeruzsálemhez hasonló módon megkeményíti a szívét Istennel szemben, akkor ugyanúgy el fog száradni, mint az a fügefa. Meg tudta Isten tenni Asszíriával, meg tudta tenni Babilonnal, meg tudta tenni Németországgal. Intő figyelmeztetésed a számunkra. Ha megkeményítjük a szívünket vele szemben, velünk is megteheti. Mit jelent a szívünk megkeményítése? A tudatos szembefordulás Istennel. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki hallja az igét, tudja, hogy abból mi vonatkozik rá, és ahelyett, hogy engedelmeskedne Isten igényének, tudatosan más csinál. Figyelmeztet is bennünket az ige. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. mint ahogy Izrael népe megkeményítette a szívét. Zsidókhoz írt levél 4. részének a 7. versében olvassuk. Pál apostol figyelmeztette az őt hallgató gyülekezetet, te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti az ítéletét. Te vagy, kedves testvérek, mi vagyunk, kedves testvérek, az a fügefa, amelyen Isten ma is gyümölcsöt keres. Mi az a gyümölcs, amelyet keres rajtunk Isten? Ezt világosan leírja Pál apostol a Galata levél 6. részében, hogy a lélek gyümölcse, a szent lélek gyümölcse, amit nekünk teremni kell, a szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, szent lélek által való öröm. Ezt keresi a te életedben Jézus Krisztus. Termed-e ezt a gyümölcsöt? Sokszor elmondjuk, hogy ezek közül nem egyiket vagy másikat kell teremni, hanem a Szentlélek képesség tehet arra, hogy együtt tudjuk mindezt megteremni. Ha valaki termi a lélek gyümölcsét, akkor az meglátszik az életében. Volt egy japán lányka, aki családjában az édesanyja egyszer fogott egy marépi magot, és szépen elültette a kertbe a szokott rendszerét. És gyönyörű virágok születtek belőle. Kislánykának a barátnője meglátogatta, és megtetszett neki a pompás virágállítás. És felkiáltva azt mondta, hogy én is kérek ezekből a magokból. Ha a mi életünkben csak a magokat látják az emberek, és nem a gyümölcsöt, akkor azt fogják mondani, hogy az olyan, ami nem kell. A magot senki sem kívánja. Ha a barátainknak megmutatjuk a Bibliánkat, csak a fekete tábláját látják és elfordul van. Ha azonban látják, hogy a benne lévő igazságok szívünk talaján kikelve megnőnek, és az életünkben virágoznak, érdeklődni kezdenek, hogy honnan való a mag, mert ők is szeretnének belőle. Teremme gyümölcsöt az életed. Olyan gyümölcsöt teremme, amely Krisztushoz vonza az embereket. Milyen gyümölcsöt teremme Kálvin életében a hit. Legszebben egy Kálvinról készült plakett fejezi ki. Testben gyönge, lélekben hatalmas, hitben diadalmas. Tehát ha valaki engedi, hogy az Isten szent lelke munkálkodjék az életében, akkor meg tudja tenni a mindenható, hogy a gyönge testben hatalmas lélekkel és hitben diadalmasan végezze az ember a szolgálat. Még egy gondolat maradt hátra, aztán be is fejezem. Amikor Jézus befejezte ezt a példázatát, profétai jel, akkor egy magyarázatot fűzött hozzá, és azt mondta. Higgyetek Istenbe, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel és vedd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adottik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valamit panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa néktek vétkeiteket. Hogyan kapcsolódik ez az intés a fügefa elszáradásához? Ez az ige utal Zakariásnak egy proféciájára. A hit az nem a mi emberi cselekedetünk, hanem Isten ajándéka. Ha mi ráhangolódunk Istennek, és azt akarjuk, ami az ő szándéka és terve, akkor megvalósul mindaz, amit imádságban kérünk. Az imádságban nem legyőzni kell Istent, hanem az imádságban ráhangolódunk. És ha ráhangolódunk Istenre, azt akarjuk, amit ő akar. Azt szeretnénk, amit ő tervezett az életünk. Akkor még a hegyek is a tengerben fognak ugrani. Akkor a fügefa elszárad. Akkor meg lesz mindaz, ami ma még lehetetlennek tűnik. Ne hagyjátok abba az imádságot. Mert az imádság által nagy dolgokat tud Isten végrehajtani. De ennek van egy feltétele. Ezt is világosan mondja az ige. Hogy meg kell bocsátani egymásnak. A megbocsátás légköre nélkül nem teljesednek a kéréseink. Ha nem tudunk megbocsátani, akkor nem fogunk tudni Istenre hangolódni. Nem fogunk tudni az ő szándéka szerint imádkozni. És nem fognak teljesedni a kérésünk. Így függ össze a fügefa elszáradásának a története a hozzáfűzött jézusi magyarázat. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy végtelen a Te hűséged. Köszönjük, hogy nagy a Te kegyelmed. Elcsodálkozunk rajta, hogy mennyi jót és mennyi kegyelmet munkálsz az életünkben. Légy áldott mindezért. Köszönjük, hogy Te napjainkban is a történelem ura vagy. És meg tudod tenni, hogy a fügefa elszáradjon. Kérünk szépen, hogy munkálkodj hatalmasan. Légy irgalmas, légy kegyelmes hozzánk. Köszönjük, hogy Te minden nap új és új áldást árasztasz ránk. Akkor is, ha nem érdemeljük. Végtelen kegyelmetből és szeretetetből. Könyörgünk hozzád, Kárpátaljai testvérekért. könyörgünk hozzád az abban az országban élő ukrán testvéreként. Kérjük szépen, hogy őrizd meg őket. Légy velük ebben a nagy megpróbáltatásban, a háború borzalmaiban, és segítsd meg őket. És könyörgünk hozzád Oroszországért, hogy adj ott egy nagy ébredést, hogy meglássák, hogy milyen bűnt követtek el, és abba hagyják mindazt, amivel mások életét tönkreteszik. Hisszük, Úrunk, hogy Te tudsz segíteni. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevet. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját, te rejád, és adjon néked békességet. Amen.